contra el fascismo. Un solo frente,
una sola unión.
Szeretettel üdvözlünk kedves hallgatókat, ez itt a No Passarán történetek az antifasizmus 100 évéből. A következő adásunkat kezdjük ma meg. A mai kedves vendégünk, akit nagy szeretettel üdvözlünk körünkben, Lurán Zsófia, a Bécsi Egyetem kutatója és adjunktusa, a jelenkor történeti tanszéken folytat kutatást, és hát ott tanít, illetve tagja a RECET nevezetű kutatócsoportnak, intézetnek. Korábban Marie Curie fellow volt Cambridge-ben, illetve az első náló kötete pedig 2018-ban jelent meg, The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia címen, a Palgrave kiadó jóvoltából. Még egyszer nagy szeretettel üdvözlünk körünkben, és hát a téma bizonyos esetben adja magát, vagy legalábbis szeretnénk összekapcsolni a podcastnek a fő keretét, az antifasizmust és a nemzetközi szolidaritási mozgalmak kérdését a te kutatásoddal, ami ugye részben a magyar nőmozgalmakat érintette, de hát ugye főleg a jugoszláv új feminista mozgalmak körül gravitált. Úgyhogy hát ez lesz a fő témánk a mai napon, és hát rögtön azzal kérdezném, hogy neked hogyan jött ez a téma, hogyan kezdtél ezzel foglalkozni. Erre, ha jól tudom, kezdetben irodalommal, vagy irodalomtudományi érdeklődésed volt elsősorban, emellett meg egy politikatudományi is, de hogy hogyan jött az, hogy akkor te nőmozgalmakat akarsz kutatni, és azon belül is mondjuk így a jugoszláv nőmozgalmak érdekelnek.
Sziasztok először, és köszönöm, hogy meghívtatok, örülök, hogy itt lehetek. Igen, szóval nekem mindenfélét tanultam az ELTE-n, úgy kezdődött, elvégeztem végül 3 szakot, amiből egyik sem volt történelem, úgyhogy én nem tanultam rendesen történelmet. Gyakorlatilag a CEU-n csináltam egy éves mastert. Az volt az első történelmi irányultságú kutatásom, meg tanulmányom. És nekem ehhez az egész, ez egy ilyen egészen 90, tehát ez tényleg az a 90-es évek, amikor az ember össze-vissza olvasott posztmodern elméleteket, ilyen fénymásolatokban eredeti nyelven, vagy érthetetlen magyar fordításban, és nagyon sok francia posztstrukturalista feminizmust olvastam. Így kezdődött ez az egész, és akkor eltelt sok idő, nekem ez nagyon érdekes volt, hogy...
És addigben köztük voltak jugoszláv szerzők is egyébként?
Nem, én akkor nem tudtam szerb-horvátul, elkezdtem tanulni franciául, az orosz, a német, meg az angol után, hogy tudjak olvasni rendesen Lucy Rigaray-t eredetiben, és közben nagyon érdekelt az, hogy a Kádár korszakban milyen kevés magyar nőíró volt. Meg ugye ez a 90-es évek Magyarország, azért akkor is ez még egy ilyen hatalmas téma volt, hogy hol vannak a nőírók. Úgyhogy nekem így jött ez a kérdés, és aztán, ez egy nagyon hosszú sztori, de az a lényeg, hogy lassanként kiderült a számomra, hogy Jugoszláviában nagyon erős női irodalmi teljesítmények voltak 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években. Ugye ezek közül, az emberek közül sokan a 90-es években nemzetközileg is nagyon láthatóak lettek a háború ellenes feminista tevékenységük miatt, a Slavenka Drakulics, Dubravka Ugrasics, Ráda Ivákovics, őket magyarra is fordították, a Dubravka többek között azért, mert én elkezdtem kérni a szövegeit. Szóval, hogy ez volt így a történet, és akkor kiderült, hogy ez azért is volt lehetséges, ez az irodalmi teljesítmény, mert volt egy feminista közeg. Tehát, hogy nem annyira meglepő, hogy ahhoz, hogy legyen kulturális produkció, ahhoz kell egy közönség, aki érti, hogy mi van, mert ha nincsen recepció, akkor hiába vannak ott a művészek, akik mindenféle jókat tudnak írni, senkit nem fog érdekelni, tehát ez egy ilyen alaphermeneutikai sztori.
Ez a Marina Abramovicsra is vonatkozik, nem, aki magát egyébként nem tekintette feministának, de hogy az, hogy mondjam, a közeg, ahonnan ő jött, azért az gondolom szintén nem volt véletlen.
Hát ez tök jó, hogy bedobtad, mert ez egy, szerintem egy ilyen óriási sztori a Marina Abramovics. Őt ezek a feminista kurátorok hozták helyzetbe Belgrádban a 70-es években, és ez amúgy nagyon sok mindenkinek abból a körből, ezeknek a nagyon, ott volt egy fantasztikus feminista kurátornő, közösség 4-5 nő, akik elkezdték tolni ezt. Egyébként egy időben ezzel az egész 68 utáni balos diák mozgalmi közeggel, ami tök izgi volt.
Ők maguk is egyébként nem háború utáni születettek voltak, nem? Igen, vagy tehát a baby boom generáció?
Igen, itt majdnem mindenki ebből a 70-es évekből induló generációból volt egy kivétel, akitől majd beszélek szívesen, hogyha akartok marxista feminizmusról sokat beszélni. De, és akkor ez, igen, de ez volt a Marina Abramovicsnak a sztoria, hogy hogy azért neki kellett az a közeg, meg az, amit ő csinál, abban nagyon látszik ez a korai hatás, de aztán ő sosem vallotta magát feministának, és ez egy ilyen, hát ez nyilván egy fájó pont, amikor így a karrieredben, az a karriered, hogy tolod valakinek a karrierjét, ami ugye így a kurátoroknak a dolga, és akkor ő pedig elutasít egy olyan eszmerendszert, ami neked az viszont a politikai alapvetéseidnek a ami neked a politikai alapvetés.
Világos.
Úgyhogy ez volt így nekem ez a kutatás sztori, és akkor így elkezdtem tanulni a nyelvet, aztán kimentem, lett egy csomó barátom, meg nagyon sok személyes kapcsolat, ezért az segít a nyelvtanulásban. Az elején nem tudtam, mondjuk kenyeret venni nem tudtam, de azt, hogy az általános emberi emancipáció az önmenedzselő jugoszláv társadalomban, az hogy kell mondani, azt tud. És voltak ilyen olyan dolgok, mint a zokni, ami 5 évek is esett le, hogy ez mi.
Uh-huh. Ez a közeg, amit mondtál a 70-es években. Szóval ezzel kapcsolatban eszedbe jut egy személyes élmény, hogy tavaly voltam Stockholmban, vagy ez lehet, hogy idén volt. Minden esetre ez egy könyvprojektnek a találkozója volt, és mégis az antifasizmus emlékezetéről szólt, meg antifasiszta mozgalmakról. És az volt az érdekes, hogy a magja ennek a társaságnak az mondjuk úgy, hogy posztjugoszláv volt. Tehát nagyon sok minden foglalkoztak, de mindenki, tehát ez a mag, mindenki ebben a magban posztjugoszláv térségből jött, és a mesterük, akinek sajnos már elfejtettem a nevét, ő is ott volt, jelen volt, ő is előadott, és az volt az érdekes, hogy valahogy nagyon látszott az, hogy a jelenkori világhelyzethez való kritikus viszonyhoz olyan szintű erőforrásaik vannak, mert vissza tudnak nyúlni a partizán mozgalmakhoz, vissza tudnak nyúlni ez az egész történethez, meg a jugoszláv különutassághoz, stb. Tehát a kérdésem az erre vonatkozik, hogy valami ilyesmi a te feministaiddal kapcsolatban megfigyelhető-e?
Abszolút, és nagyon érdekes az, hogy lesz fontos ez a partizán hagyomány, mert ugye ez a 70-es évek, ez egy teljesen másfajta feminizmus, mint amit a kommunista nőmozgalom hoz, akik ugye nem mondják magukat feministának, szerintem egyébként nagyon fontos meg is különböztetni. Egyrészt azért, mert ideológiailag nagyon-nagyon más, másrészt meg azért, hogy ha valaki nem akarja, hogy feministának hívják, akkor ne akasszunk rá egy címkét, mert nem csak akkor érdekes valami, ami nőkre vonatkozik, hogyha feminista, hanem egy csomó minden más is tud lenni érdekes, és azért azt is így látjuk a feminizmus történetében, hogy nem feltétlenül az éppen magát egy adott pillanatban feministának valló csoport, vagy ember az, aki meg fogja tudni mondani a tutit. Szóval ez egy ilyen bonyolult történet, de ez a fiatal generáció azért a 70-es években két kivétellel mindenki akkor egyetemista, amikor elkezdenek olvasni nyugati új feminizmust, vagy amit ugye szoktunk hívni második hullámos feminizmusnak, és akkor itt megint csinálok egy ilyen kitérőt, vagy egy ilyen lábjegyzetet, hogy ez egy nagyon problematikus kifejezés, ez a második hullám, nagyon sok mindent elfed, ami előtte volt, ami utána jön, még az egyidejűségeket is elfedi. Másrészt szerintem abból a szempontból ez egy hasznos kifejezés, hogy akkor mindenki nagyjából el tudja képzelni a New York-i radikális feministákat, meg a Juliet Mitchell-nek a marxista feminizmusát Angliában, meg a Szilvia Federici, ahonnan indul. És akkor elkezd, hát nagyjából ezeket meg sok minden mást kezdenek el olvasni ezek a nők, és nekik akkor ez érdekesebb, tehát hogy ez a, mi az, amit nem tudott a szocializmus nyújtani a nőknek, és akkor ehhez képest ez a fajta nagyon erősen egyébként marxista alapokon nyugvó feminizmus, ami mégiscsak feminizmus, tehát a patriarchátus kritikája a központi gondolatmenet, és az egyenlőtlenségeknek az okát, azt nem elsősorban az osztályelnyomásban, meg a kapitalizmusban látják, hanem a nemek közti egyenlőtlenségekben, tehát hogy ők, ami a patriarchátus. És igazából ez a fő törésvonal köztük meg a kommunista, vagy szocialista nőemancipációs politikát képviselő nők között. Viszont elképesztő szinten, tehát én azt hiszem, hogy ez nem ilyen anyanyelvi szinten beszélik a marxista nyelvet, ugye őket azért a marxista-humanista praxis professzorok közegében ott szocializálódnak, ilyen meglepő módon kapnak tőlük támogatást, meg hideget, meleget, de támogatást is. De nem, szerintem a háború kitöréséig nekik nem jön az össze, hogy az antifasizmus az egy élő dolog lehet, amiatt, hogy a fasizmus is egy élő dolog. És akkor az egy ilyen nagyon érdekes pillanat, amikor igazából még azokkal a nőkkel is, akikkel egyébként vitatkoztak, meg nagyon durván veszekedtek korábban a kommunista nőszervezetből, hirtelen egy platformra kerülnek, és akkor így újra lehet gondolni ezt az egész partizán hagyományt. De még egy dolgot akkor ehhez hozzáteszek, mert ez ilyen bonyolult, nyilván, hogy közben ott van ez a partizán hagyomány, nem csak a marxista nyelv van ott, meg nem csak a praxis van ott, hanem az is, hogy az ő anyáik, ők harcoltak a partizán hadseregben, a népi felszabadító mozgalomban. Most én nem tudom, de rendes nem magyar kifejezéseket mondani a jugoszláv részre. És igazából innen is jön ez az egész dilemma, hogy lehet az, hogy az anyukám ugyanúgy ott volt a lövészárokba, meg az orvosi sátorba, meg mindenhol, és akkor ehhez képest az apákból ezredes lett, az anyákból titkárnő, és ő mosták a szennyest, és akkor most ezt hova tesszük, és hogy lehet így beszélni a sikeres nő emancipációról, hogyha ez a sztori. De ezzel együtt azt nem lehet nem figyelembe venni, hogy ez egy milyen erőforrás volt, meg hogy nem kérdőjelezték meg soha azokat a dolgokat, amiket a rendszer viszont tett a nők és férfiak közti egyenlőségéhez. Szóval, igen.
És ez legitimitást is adott egyébként magának a mozgalomnak később? Tehát, hogy egyszerűen az, hogy megvan a gyökere, hogy mondjuk ismerték Titót, vagy nem tudom képzelni, hogy van, akinek személyes kapcsolata is volt, tehát, hogy...
Ja, voltak ismert a Titó. Igen, tehát nagyon sok mindenki jött azért.
Úgy értem, hogy a régi mozgalom volt, tehát, hogy annak az erejéből táplálkozott.
Hát ugye ez a fiatalabb generáció, úgyhogy ők a mozgalomból nem, viszont sokan jöttek ebből a nomenklatúra a
háttérből. Így értettem, igen.
És például pont a belgrádi, ez az egyetemi kulturális központ, ahonnan a Marina Abramovics is indult, ez azért volt levédve nagyon jól, mert a Dunja Blázsevics, aki a galériának volt az alapító igazgatója, meg magának a központnak is sokáig az igazgatója, az ő édesapja a szerb parlamentnek volt az elnöke abban az időben, tehát hogy ők azért sokkal sérthetetlenebbek voltak, mint sok mindenki más, és ő azt is mondta egy interjúban, ami nekem ilyen nagyon szép, hogy ő nagyon hamar eljött, hogy ő mennyire privilegizált, és hogy akkor azt gondolta, hogy ő egy dolgot tehet, hogy akkor ő ezt arra használja, hogy másoknak segítsen.
És ez így volt?
Szerintem igen. Nekem néha nehéz ezekről a nőkről beszélni, mert én megcsináltam a megcsináltam a házi feladatot, a rendes kutatást a levéltárban, a könyvtárban, a mindenhol, meg nagyon sok interjút készítettem, és nekem az alapján, amit így össze tudok rakni a Dunja Blazsevicről, az alapján azt mondom, hogy igen. De egyébként meg nagyon meg is szerettem őt, szóval nem jött ez egy ilyen érdekes szitu.
Hogy amiket így meséltél nekem, így az jön be, hogy készültem erre az adásra, így a nőmozgalom és az antifasizmus kapcsán, akkor nagyrészt ilyen olasz kontextussal foglalkozó szövegeket találtam, és ott az egyik szöveg azt problematizálta, hogy de hol vannak a nők az olasz ellenállás historiográfiájában és ilyen populáris emlékezetében, és hát arra jutnak, hogy nyilván több ezer nő vett részt fegyveresen az ellenálló mozgalomban, de hogy sok szempontból ezek a történetek elsikkadnak, vagy volt két-három olyan ember, aki viszont így, hogy is mondjam, ki lett rakva a kirakatba, hogy na ők a női ellenállók, akik harcoltak a fasizmussal szemben, és nyilván Olaszország és Jugoszlávia teljesen más kontextus, de ott voltak esetleg ilyen, hogy is mondjam, kirakatban előre tolt női ellenállók, vagy olyan életrajzok, akikkel találkoztál, hogy ők rajtuk keresztül mesélték el ezt a sztorit?
Abszolút voltak. Azokat nagyon szerették, akik meg is haltak.
Ez mindig könnyebb.
Igen.
Nem szól vissza.
Igen, tehát hogy egyfelől volt egy pár nő a partizán mozgalomban, akinek az emlékét fel lehetett tartani. És voltak, akik viszont nagyon karakteres politikusok lettek, aki talán a leghíresebb, és biztos nektek is már hallottátok a nevét, a Vida Tomšić, aki azt hiszem, hogy igazságügyi miniszter volt egy darabig, és aztán majdnem egész életében a nőjogokkal foglalkozott. Ő volt az egyik nagyon fontos szereplő abban, hogy 1975 az ENSZ-ben a nők éve lett, és utána ez a nők évtizede sztori, és ő végig nagyon hű maradt, tehát hogy ő ezt a szocialista nőemancipációs vonalat vitte, és még az is például hozzá kötődik, hogy ő volt az, akinek van egy híres beszéde, amikor azt mondja, hogy mostantól ne beszéljünk feminizmusról, mert ez egy burzsoá, és igazából egy nagyon limitált fogalom, hanem beszéljünk nőemancipációról és nőjogokról.
Mikor mondja egyébként?
Na most ez az, amit nem tudok megmondani, hogy a háború előtt vagy a háború alatt, de valahogy ott. Ott van.
Tehát akkor ez nem is egy hidegháborús.
Igen, ezért kérdeztem, hogy nem az, mert lehetett volna. Tehát, igen.
Nem, azt hiszem ez volt az egyik ok, amiért nem mertem soha töriszakra menni az ELT-n, mert az évszámokat nem tudom jól megjegyezni. De ez a lényeg, igen, hogy 45 előtt.
Én arra szeretnék tovább menni, amit már említettél, hogy meg most is felhoztad, hogy akkor most feminizmusnak hívjuk, nem hívjuk feminizmusnak. Szóval az egyik cikkedben, ahol a magyar nőmozgalomról és annak a nemzetközi szolidaritási mozgalomban való részvételéről írsz, ott kifejezetten főszövegben csinálsz egy, vagy mondasz egy ilyen diszklémert, hogy már pedig te nem használod a left feminizm, tehát a baloldali feminizmus fogalmát, és ezzel nem mész azzal az új historiográfiával, ami Francesca de Haan nevéhez fűződik.
Francesca de.
És hogy pontosabban mik a tétek itt, és miért választottad ezt a pozíciót ilyen élesen? Miért ilyen fontos ez, hogy most akkor használjuk-e ezt a kifejezést, vagy sem?
Hát leginkább azért választottam ezt a pozíciót, mert nem pontos a left feminizmt használni erre az időszakra Kelet-Közép-Európában, és ez egy amúgy egy teljesen legit kifejezés, ez a baloldali feminizmus, meg a left feminizm, főleg abban az amerikai kontextusban, ahol ez megszületett. De egy olyan nagyon erős nőmozgalomra használni ezt, amelyiknek az egyik sarkalatos ideológiai pozíciója az, hogy ők nem feministák, és ez nem feminizmus, és rettenetesen fontos nekik hangsúlyozni, hogy ők nem akarják a nőket szembefordítani a férfiakkal, hogy nem lehet az osztályharcot azáltal ketté szakítani, hogy szembefordulnak a férfiakkal, illetve ez az egész univerzális nők közötti szolidaritást, ezt nagyon, nagyon alaposan megkérdezik, vagy alapvetően megkérdőjelezik az osztály különbségek szempontjából. Nem látom értelmét erre ezt használni, és én tényleg azt gondolom, hogy nem kell mindent feministának hívni, erről egy kicsit, ez lehet, hogy személyiség, de nekem a H&M-nek a This is what a feminist looks like, így néz ki egy feminista, polója szokott eszembe jutni, amikor tényleg, ha meg belegondolsz, hogy hogy kerül az a póló oda a H&M-be, hogy ahhoz...
Gyerekmunka, női munka, kizsákmányás, így van.
Környezetszennyezés, nem tudom micsoda, hogy és nyilván, amit a franciszkáik csinálnak, az nem ez, és én azt is értem, hogy ők miért gondolják azt, hogy ez egy ilyen emancipatórikus címke abban, ahogy ők közelítik ezt meg, illetve szerintem az is van, hogy ők így a nyugat felé kommunikálnak egy ilyen hidegháborús paradigmából olvasó, néző, értő nyugat felé, hogy mutassák, hogy ez modern volt, ez menő volt, ami itt volt, fontos volt, csak nekem meg ez egy kicsit olyan, hogy én nem tudok erre így rácsodálkozni, hogy mi volt itt, és szerintem nem az a tét, hogy el lehet ezt úgy is mondani, hogy nem hívjuk feminizmusnak.
Jó, de hogy az viszont, azt állíthatjuk, hogy a Franciszka és a munkatársai, tehát hogy ők kezdték el ezt a, nézzük más színben ezeket a nagy szervezeteket, nőszervezeteket, amelyeket korábban ugye front organizationnek tartottak hidegháborús kontextusban, ami alatt azt értették, hogy ezek tulajdonképpen kommunista szervezetek, amelyek úgy mutatják be magukat, mint a függetlenek lennének, és ezért nem is nagyon foglalkoztak velük, tehát ez a kifejezés, ha valamikire rá is ütötték, hogy front organization, akkor nem is kellett vele foglalkozni. Mm-hmm. Tehát, hogy... hogy ez, hát kb. Igen, tehát, hogy... De, hogy
hát, itt, hogy ilyen kirakat, igen.
Igen. Tehát, hogy itt van egy ilyen fordulat, nem, ha jól látom, hogy akkor mégiscsak nézzük meg, hogy ezek lehet, hogy többek voltak, mint egy sima kommunista ármánykodás.
Abszolút. És akkor mondjuk ezt tegyünk hozzá más neveket is, mondjuk a Celia Donnert, aki nem használja a Left Feminism címkét, de ő is nagyjából ebben az időben kezdett el publikálni.
Meg a Godzi is.
Nem? Meg a Godzi is, de a Celia ő kutat is hozzá. és igen, meg aki az olasz vonalhoz jön, aki a Bonfilioli, aki egy ilyen nagyon érdekes perspektívát hoz be a saját olasz hátterével kezdtél a jogokat nézni, és ezeket a kapcsolatokat is nézte, szóval és teljesen igazatok van abban, hogy ez egy nagyon fontos fordulat volt, és ezt ők kezdték el csinálni, és például az én jogókutatásom, ez a 70-es, 80-as évekbeli kutatás, ez azért nekem, én ebbe tök máshonnan jöttem. Tehát, hogy engem inkább az érdekelt, hogy ez a közép-európai ellenzékiség, ami abszolút ugye ebben a liberális univerzalizmusban volt, és amiből így nem tudott, amiben szintén nem tudott feminista gondolatrendszer kifejlődni, hogy ennek milyen alternatívái tudtak lenni. És akkor ehhez, nekem igazából ez a jugó 70-es, 80-as évek, ez inkább erre egy válasz, hogy egy feminista baloldali, de rendszerkritikus gondolkodás, ez hogy van.
Miért tovább mennénk, szerintem, tehát, hogy tudnál egy összefoglást adni arról, hogy itt milyen két program, biztos van sok program, de hogy most kettőről beszélünk, amelyek egymáshoz képest mondanak valamit, hogy néz ki egy emancipációs program, mondjuk a feminista label-lel, és hogy néz ki egy, amit te úgy nevezel, hogy szocialista vagy baloldali női emancipáció.
Jó, ez nagyon általánosítva.
Nagyon általános, tehát ez didaktikus szempontból, hogy megértsük, hogy nem szakértőként, hogy mi a különbség.
Hát a legfontosabb különbség, hogy ebben a baloldali nőemancipációs vagy szocialista nőemancipációs politikai gondolkodásban az elnyomásnak a fő forrása az a kapitalizmus meg az osztályelnyomás. És ők végig abban azt viszik végig, hogyha ezt felszámoljuk, akkor ebben a nők is elnyedik az egyenlőséget, és a nőket is be kell vonni, és kell legyen, ugye azért nagyon korai időktől kezdve a nőmunkás mozgalmak, azok elég jól elkezdik artikulálni, még akkor is, hogyha sokáig nincs dokumentálva, de ha most így visszanézzük, elkezdik artikulálni ezeket a gender specifikus, vagy társadalmi nemi szempontból specifikus elnyomásformákat, és a ezek ott vannak, de ezek mindig, mindig az osztálykérdésen keresztül fogalmazódnak meg, és ezzel szemben egy klasszikusabb feminista vonal, ami megint csak nagyon sokféle tud lenni, ott pedig a patriarhátus az elnyomásnak a forrása, és nagyon sokszor gondolkodnak abban, hogy minden nőnek ugyanaz a tapasztalata.
Meg hogy tapasztalatra hivatkoznak.
Igen, tapasztalatra hivatkoznak, de szerintem mindkét oldalon egyébként. De hogy ez mindenkinek ugyanaz, ez az elnyomás. És nagyon sokszor a historikus az, amit erről gondolnak, mert például, hogyha megnézitek a 19. században, akkor ez az egész, például az időnek a kérdése, az nem jön elő a liberális feminizmusban, mert a középosztálybeli nőknek, akik tudtak feminizmust írni abban az időben, nekik nem volt ilyen problémájuk, hogy közben a gyárban dolgoztak. Tehát, hogy egy csomó minden van, ami onnan jön, és aztán átkerül, nem teljesen szétválasztható a kettő, csak van egy fontos különbség, főleg ezekben a hivatalos kommunista nőszervezetek és a velük egy időben jelentkező feminizmusok között ott van egy ilyen elválasztás, meg vannak ezek a régebbi meccsek, ugye, ami minden országban másképp, meg máshol, Magyarországon sokkal élesebben szétválik a két mozgalom a 20. század elején, mint például Jugoszláviában, ahol van egy ilyen nagyon szép átmenet, és ez a fiatalabb generáció, akik ott a 20-as, 30-as években lépnek a színre, ők nagyon erősen úgy gondolnak, tehát nekik a feminizmus az a politikai, meg intellektuális otthonuk, meg a kiinduló pontjuk, de azt látják, hogy a kommunizmus felé lehet tovább lépni.
Tehát ott már megképződik egy ilyen baloldali fordulat, azt lehet mondani?
Igen, és ezt az Izidora Grubácski kutatta nagyon-nagyon szépen, a CEUN írta a disszertációját, és majd remélhetőleg hamarosan könyv is lesz belőle. És ott nagyon jól látszik ez a különbség, ami meg Magyarországon, így a fejborítékkal, ők fogalmaznak meg erről nagyon ritkán és nagyon röviden gondolatokat a 45 után, hogy ő mondjuk a saját feministák egyesületében dolgozó édesanyja miatt sem utasítja el ezt, de azt mondja, hogy ezt meghaladtuk.
Uh-huh. Hogy lehet küzdeni a patriarhátus ellen, hogyha a kapitalizmussal nem foglalkozunk? Tehát mi volt itt a... Mert ezt értem, hogy az osztály és a nő, vagy nemi elnyomás hogyan kapcsolódik, és akkor mind a kettő. De hogyha azt mondjuk, hogy feministák vagyunk, és most végtelenül leegyszerűsítve a patriarhátus ellen küzdünk, és nem egy strukturális átalakulást akarunk elérni, akkor mégis hogyan?
Hát ugye van ez, amelyik az a fajta feminizmus, amelyik azt gondolja, hogy ha egyenlő jogok... Uh-huh. vannak, és hogyha ezeket az egyenlő jogokat, mint egyéni jogokat garantáljuk a nőknek for real, és nem csak felületesen, akkor ez megoldódik. De nagyon sok feminizmus van, amelyik meg abszolút számol a kapitalizmussal, csak közben számol a patriarhátussal is. És ez az, amit mondanak a jugoszlávban is, ezért a legtöbb feminista, aki ír így a 70-es, 80-as években, ők nem gondolják azt, hogy nem kell foglalkozni a kapitalizmussal, de azt is gondolják, hogy nem elég. Így nagyon röviden, nagy vonalakban.
Akkor, ha most tovább leendítettem, akkor szerintem beszéljünk, mesélj nekünk a World Federation of, vagy pontosabban Women's International Democratic Federation nevű világszervezetről, mert ezzel is foglalkozol, illetve azzal, hogy a Magyar Demokratikus Nőszövetség, vagy Magyar Nők Demokratikus Szakszervezet hogyan kapcsolódott, és hogy ez az egész hogyan jött össze egy 45 után, mert 45-ben alakult ez a nagy szervezet, és ez egy kifejezetten explicite antifasiszta szervezet volt.
Igen, tehát hogy is van ez a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség?
Women's International Democratic Federation? Vagy,
igen,
vagy,
angolul tudod?
Ja, VDM, ja, igen, ja,
hogy nevezzük, igen, Nemzetközi Demokratikus Nőszövetségnek, igen.
Igen, pedig ennek biztos van fordítása, csak szóval igen, ez 45, ugye nagyon fontos volt a tehát ez az egész népfrontos, antifasiszta hagyomány, voltak egyrészt, akik ezt alapították, nekik voltak kapcsolataik a Komintern tapasztalatokból, meg találkozókból, másfelől ez az, amit majd ti mondjátok meg, hogy ez magyarul, hogy van ez a Comité Mondial des Femmes contre la guerre et le fascisme.
Igen, nemzetközi szövetség.
Igen, a háború és fasizmus ellenes női bizottság.
Igen.
És akkor az Eugénie Cotton, aki az alapító elnöke volt a WITF-nek, ő ebből jött. Egyébként az Aranyosi Magda, aki az egyik nagyon fontos magyar alapító volt a Magyar Nők Demokratikus
Szövetségének.
Ő személyesen ismerte, ők dolgoztak együtt, mikor az Aranyosség Párizsban voltak emigrációban. És itt abszolút, itt volt néhány ilyen központi fogalom, ami összefogta ezt a mozgalmat, abból a tapasztalatból, hogy az antifasizmus elleni harc a legfontosabb, és ők úgy látták, hogy akár a WILF, a Women's International League for Peace and Freedom nem volt eléggé radikális ebben a harcban, tehát ezt újra kell gondolni, ezt balról kell alapítani széles spektrumon, de belevéve azokat a nő szervezeteket is, akik az újonnan alakult kommunista rendszerekből jönnek, meg a szovjet nőszervezetet is ugyanúgy bele kell ebbe venni.
És akkor tényleg ez kellően inkluzív is tudott lenni ebben az időszakban? Tehát, hogy mert talán az egyik cikkedben írsz arról, hogy hát ugye a magyarokat azért hívták meg, mert pont hogy a spanyol polgárháborús örökség miatt, hogy itt nem csak a Horthy és Szálasi népéről van szó, hanem itt ellenállók is vannak köztük. Tehát ugye ez csak azért kérdezem, hogy akkor ez azt mutatja, hogy valami dilemma azért volt, hogy valóban ezeket a frissen alakuló szocialista országok nőszervezetét is bevegyék, vagy sem?
Hát igen, itt az volt, ugye, hogy itt az országokat képviselték a szervezet, ez egy ilyen teljesen hivatalos szervezet volt, szemben mondjuk a WILF-fel, ahol lokális szervezetek képviselték, vagy ilyen alulról szerveződők. Ezt képest itt ezek a hivatalos állami nőszervezetek voltak, akik delegáltak a WITF-be, és nagyon az elején az egyrészt politikailag dilemma volt, ez nem sokkal inkább érzelmileg dilemma volt, hogy akkor most a német nőket, meg a magyar nőket, azokkal így leülünk egy asztalhoz.
Igen.
És ez a spanyolos vonatkozás egyébként ez az volt, hogy a passionária így védte meg a magyarokat, tehát ez az ő...
Dolores Ibarraru, igen. Aki beszél a Signumban, a műsorait.
Igen.
Na, mesélj a kapcsolatát a magyar női mozgalommal, vagy ezzel a VDF-ben való...
Hát ott volt ez, hogy ő volt az egyik, aki felszólalt, hogy már pedig itt a helyük, mert ők az ellenállásban voltak, és most viszont alakul, ugye, tehát ők ezt a baloldali, nőjogi, antifasiszta, békepárti politikát képviselik, nagyon aktívan részt vesznek az újjáépítésben, nagyon sokat tesznek az, hogy nők széles rétegei ismerkedjenek meg a szocialista eszmékkel, hogy ez mit hoz nekik a jövőben, hogy ők alulról szerveződve dolgoznak azon, hogy felszámolják a reakciót, a fasiszta gondolkodást, eloszlassák a tévhiteket, ami ugye azért több évtizednek az antikommunista politikája, meg nagyon durva propagandájának az eredménye. És akkor végül arra jutnak persze, hogy maradhatnak, de hogy volt ez a bizalmatlanság.
Meg írsz arról is, hogy volt egy ilyen hihetetlen, hirtelen perspektívatágulás, amire például ezek a magyar nők ezzel szembesültek Párizsban, meg ebben a világszervezetben, hogy itt aztán tényleg mi világ minden tájáról, gyarmatokról is, meg a világ másik feléről is érkeztek nők.
Harcolva, béke,
akik ugye ilyen szolidaris pozícióba kerültek velük, hiszen közös ügyekért közösen küzdenek, de hogy mégis volt egy ilyen kultúrsok, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy mit tudunk ezzel a mássággal kezdeni.
Uh-huh. Ezt a Fejbor is írta meg egyébként több verzióban, hogy fel is kérte őt az akkori a nőklapjának az elődje, az A Nő című újság, hogy írja meg az első látogatást ezen a párizsi a Witt-nek a párizsi alakulőlésen, és ezt ő írja meg nagyon, hát ilyen nagyon lebilincselően szerintem, hogy milyen volt nekik, amikor ők ugye kevesen voltak, elszigeteltek voltak, nagyon sok, nagyon durva dolgon mentek keresztül, szóval mondjuk ezek a női életrajzok, nyilván a férfi életrajzok is, csak nekem nőként, akinek van egy kisgyereke, olvasni ezeket az életrajzokat, ezek ilyen nagyon nagyon gyógyások, meg az ember illetje, hogy mit éltek túl.
Lehet nagyon kevés szó is esik erről, bocsánat, nem? Tehát, hogy az is fontos ez.
Igen. Tehát, hogy ezekről ugye nehéz beszélni, mi az, amit mondjuk most itt elmondok egy podcastban, tényleg az embereknek a legintimebb az életüknek a legintimebb részleteiről, és azt mondom, hogy nem fogok elmondani túl sok ilyet, de hogy nagyon durva, amit túléltek. Tényleg volt ez az érzésük, hogy ők elszigeteltek, és volt egy ilyen futatelen, lehet nevezni ezt szekundérszégyennek, amit az jelentett, hogy Magyarország volt a hitleri Németország utolsó csatlósa, ami egyébként megint csinálok egy ilyen kitérőt, de nagyon érdekes volt, hogy most az egyik cikkemben valaki, az egyik külső reviewer rákérdezte, hogy ezt miért mondom el? Ez miért fontos, hogy ezt kétszer is mondom? És nekem ezért, hogy ez fontos, tehát hogy főleg ezeknek a nőknek a szempontjából ez a szégyen, hogy ők ebből jönnek, és akkor ott ülnek a Dolores Ibarurival, meg a jugoszláv nőkkel, meg az olasz antifasiszta partizán nőkkel együtt, hogy ezek most róluk mit gondolnak.
Nem volt ez kényelmes, gondolom.
És aztán volt egy ilyen nagyon felszabadító része, és ez is, hogy amit most úgy jövünk, hogy a globális dél, hogy onnan is jöttek nők, ez meg egy ilyen nagyon szintén fontos eleme volt ennek az egész antirasszista, korai antirasszista nemzetközi szocializmusnak, amíg nyelvileg egyáltalán nem találja, tehát nem találják a nyelvet erre, és nagyon érdekes, ahogy ezt a koloniális nyelvet használják. Arra, tehát ez nyilván mindenhol, nem csak a nőszervezetben, arra, hogy leírják, hogy milyen jó volt ezekkel a nőkkel találkozni, és akkor aztán ilyen egészen furcsa dolgokat vesznek észre rajtuk, amit ma már így nem mondunk.
Hát ez mondjuk a 60-as években is így volt, amikor cseretjákok érkeztek Kubából, vagy Nigériából, vagy akárhonnan. Igen.
És hogy idézed Fejborist, hogy egyedül a fasizmus iránti gyűlöletünk tartott össze minket, vagy az volt az egyetlen közös bennünk, valami ilyesmit mondott, vagy ezt idézett tőle.
De ezt pozitívan mondja, tehát hogy sokfélék voltunk, de volt egy ilyen közös cél. És ugye az is fontos, hogy az antifasizmus ebben az ő kontextusában, ez tényleg így a béke, meg az újjáépítés, nagyon, nem tudom, hogy pont ebben a részben beszél erről, de azért nagyon sokat beszélnek a gyerekjogokról, a gyerekvédelemről, ami meg egy ilyen viszonylag amúgy egy ilyen bejáratott, hogy mondjam, ilyen politikai lépések, hogy vége van a háborúnak, akkor először a gyerekekről beszélünk, ami egyébként teljesen így emberileg érthető, és akkor utána jönne minden más, illetve amit ők így elég hamar rájöttek, ez megint ehhez nem kell agysebésznek lenni, vagy akár valamilyen politikai mester elmének, hogy valaki erre rájönjön, de hogy ha ők a nőkhöz akarnak beszélni, és el akarják érni a nőket, akkor a gyerekekkel kell foglalkozni. És nekik ez egy szerintem egy ilyen emberi rész is volt annak, amit csináltak a politikájuknak, meg abszolút stratégia volt. De hogy ez mind benne van az a, nekik az antifasizmusban, tehát hogy az éhező gyerekek, meg a beteg gyerekek, az ugyanúgy az antifasizmus része.
Mert hogy a fasizmus eredménye, nem?
Igen.
Meg az antikolonializmus, gondolom, ami ennek a szervezetnek biztos egy fontos agendája volt.
Meddig tudott ez kifutni? Nagyon intenzíven indult 1945-ben, szinte hihetetlen most már, hogy elképzelni, hogy már egy ilyen szintű tanácskozást tudtak háború után létrehozni, de hogy ez aztán hogyan, hova fejlődik?
Hát nemzetközileg, amit pont a Franziska Dehaene meg a Celia Donert mondanak erről, és ezt az idők kutatták rendesen, szóval én főleg próbálok eszmetörténetet csinálni ezekkel a forrásokkal, amik nem eszmetörténeti források, de hogy szerintem ezt is kell csinálni, és én ezekre a ország esetekre fókuszálok, de hogy amit igazából ők mondanak, az az, hogy amikor ez így becsatornázódik az ENSZ-be, akkor azért eléggé a WITF-nek a saját arcolata az eltűnik, uh-huh. És akkor a másik, amit ők...
Ez mikor történik egyébként?
Hát ez így a 70-es éve.
Uh-huh.
Meg vannak ezek a pontok, amikor így megrendül az egész WITF, tehát mondjuk meg a jugoszlávokat kipenderítik, hogy ne csúnya szóval mondja a Kominternből. Az egy ilyen pillanat. Akkor megint csak, ahogy a legmest egy jugos perspektívából, amikor megalapítják a nem kötelezett államok szövetségét, akkor ez megint egy ilyen alternatív fórum, és pont a WITF-nek a globális délről érkező tagjai azok inkább a fele mennek. De hogy ez a 75-ös nőkéve az ENSZ-ben, nekem az a benyomásom, hogy ez ami fogja a szelet a vitorlából, majd van egy, hát van egy tök érthető remény, hogy akkor ebből valami sokkal nagyobbat lehet csinálni, és csinálnak is, csak az ő saját történetük az közben eltűnik.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy ugye az ezt, azt azért egy ilyen emberi jogi, ebben a egyéni emberi jogi értelemben az emberi jogoknak ez az első fele, ahonnan, ami lesz így az ENSZ, hogy az ENSZ az nagyon, nagyon inkább egy ilyen liberális emberi jogi szervezetként.
Hát a 70-es évektől.
Igen, tartjuk, igen. De hogy és ebbe tagozódik be a nőjogi történet is, és ugye ennek az ENSZ történetnek, a nőjogi történetnek a 95-ös Women's Rights are Human Rights, a nőjogok, emberi jogok, a szlogán, van egy ilyen íve, vagy egy ilyen teleológikus, ez egy ilyen sikerpont ebben a harcban, viszont akkor ki vész belőle, vagy elvész belőle az egész antirasszista, antikapitalista harc, ami szintén ott van.
Antifasiszt, antikon, és minden egyéb világos.
Igen.
A jogi nyelvről, tehát hogy ez tök érdekes, amit mondasz, hogy, de hogy korábban is volt a szocialista mozgalom használta tehát 45 után, főleg az ENSZ megalakulása nyomán az emberi jogok nyelvét azt használták a szocialista országok is, meg a szocialista mozgalom is, ugyanúgy a harmadik világ küzdelmei is. Máshogy, de hogy a nőmozgalomban és a WITF-ben tulajdonképpen ez mennyire volt hangsúlyos ez a jogi nyelv, hogy a jogok megszerzése egy ilyen jelszó volt, vagy maradtak a good old revolutionary action mellett?
Nem, abszolút az emberi jogok, tehát ők beszélnek az emberi jogokról, és nekik az emberi jogok.
Az a szociális.
Azok, igen, igen. Meg a békéhez való jog is. Emberi jog, tehát azt vehetjük persze a szociális jogokhoz, de hogy igazából talán ennél még így tágabb.
Engem az érdekelni, és akkor egy picit ugorhatunk is itt a jugoszláv történetre, hogy már említetted a nők évét, hogy az úgy kirajzolódott, hogy például a jugoszláv nőmozgalmak azért, mondjam, hát elég jelentőssé tudtak válni így a jugoszláv kultúrán belül. De picit tudsz erről mesélni, hogy ez mennyire volt hogy a mindennapi, hogy ez hogyan volt ilyen a korabeli nyilvánosságban, mennyire tudotta így a mindennapokat így átpenetrálni?
Mint ez a 45 utáni, vagy a 70-es év?
Mind a kettőről beszél, igen.
És ezen gondolkodom, hogy bejön a 45 utáni, ez a inkább ez a szocialista nőemancipációs, ez vajon mennyire volt más, mint máshol Kelet-Közép-Európában. Azon túl, ami egyébként egyáltalán nem mellékes, hogy tényleg voltak ezek a partizán múlttal rendelkező nőpolitikusok, akik egyébként a Vidatomsicson, meg a Mitra Mitrovicson kívül, aki megint egy egészen más sztori, nem kerültek ilyen miniszteri szintű pozíciókba, de ezért ott voltak a alacsonyabb szintű pártszervezetekben. És amikor például a 60-as évek végén, ahol úgynevezett Horváth tavasz, ami egy hasonló, látták magukat, mint a prágai tavasz, azzal a különbséggel, hogy egy abszolút nacionalista megmozdulás volt, annak nyomán például megpróbálták szigorítani az abortuszt. És akkor ott ők ezt meg tudták akadályozni. Ehhez hozzátartozik, hogy Magyarországban is 72-73-ban megnéztem, hogy a központi bizottságban mit beszéltek az abortusz szigorításról, meg erről az abortusz petícióról, és ők ott azt mondták, ezek a férfiak a központi bizottságban, hogy hát ezt a nőszervezet nem fogja engedni, tehát hogy ez ebben ne is menjünk bele, mert Románia, mindenki kész van attól, hogy Romániában mi van, mi nem akarjuk, hogy minket hasonlítsanak a románokhoz, különösen a nőszervezet az nem kérdezték meg őket, tehát egy nő sem beszélt az abortuszról ebben a közegben, de azért ott volt valahogy így az árnyéka. És ez megint egy olyan rész ennek a történetnek, hogy nagyon könnyen azt mondjuk, hogy jó, hát ezek a kommunista nőszervezetek, ezek csak ilyen káderek voltak, akiknek fogalmuk se volt semmiről, de azért volt egy pár alap kérdés szerintem, amiben viszont abszolút jelen voltak, meg hát Jugoszláviában ez az egész alulról szerveződő, ez a önigazgató szocializmus, ez egy nagyon nagyon-nagyon fontos hagyomány, és az, hogy én meg vagyok a győződve, hogy az, ahogy a diákok most a Szerbiában a diák tiltakozások mennek, ez tényleg abból a hagyományból táplálkozik, és azért tudják ezt megcsinálni. És a háború ellenes tiltakozásokat, meg ellenállást is azért tudták megcsinálni, mert volt egy ilyen hagyományuk.
Ahogy ez 60-as évek ki is teljesedett, nem? Tehát, hogy nyilván...
Hát vagy ez ugye, ez egy ilyen fura volt ott, az, hogy abból mi lett, hogy aztán lett ez az ilyen nagyon érdekes kompromisszum a Tito meg a diákok között, amiből radikális kritikája a rendszernek, az már nem tudott utána kialakulni, tehát mondjuk az a típusú most mindegy, hogy erről azt gondolom, hogy most ma 2020-ben mit gondolunk erről a liberális, demokratikus, ellenzéki gondolkodásról, mert nyilván sok gondolt vele, és ennek isszuk a levét, de hogy egy ilyen nem tudott ott kialakulni, viszont mindenféle baloldali kritika meg igen, viszont pont a partizán hagyományt azt nem lehetett megkérdőjelezni, mivel az volt a probléma, hogy az etnikai konfliktusokról sem lehetett beszélni, ami meg aztán vezet a háborúhoz, szóval ez egy ilyen jó bonyolult, és biztos nektek is van ez így történeszként, hogy elkezdtek gondolkodni, hogy mi lenne a jó lépés, és akkor ha ez lesz, akkor ez lesz, akkor így nem lesz jó vége, ha meg azt csináljuk, akkor meg úgy nem lesz jó vége. Ez egy kicsit, hogyha összehasonlítjuk a jugot, meg a Közép-Európát, akkor ezt látjuk, hogy voltak, akik próbálták kitalálni, hogy kéne ezt jól csinálni, ezt nem sikerült. És most jól elkanyarodtam attól, ami az eredeti kérdésed volt, Lóri, hogy ez a igen, hogy a nőjogok azok hogy voltak, meg hogy jelentek meg. És akkor talán egy picit még beszélek arról, hogy a 70-es években mi volt, vagy a 80-as években mi volt, mert ott meg ugye az történik, hogy megpróbálják visszahozni a feminizmus fogalmát a jugoszláv közbeszédbe. És egyfelől van egy nagyon durva ellenállás a hivatalos párt szervezetek, pártvezetés, nőszervezetek részéről, ami lecsapódik az ügy a médiában is, van ez a eléggé híres 1978-as nemzetközi feminista konferencia Belgrádban, amire jönnek nagyon sokan Nyugat-Európából. Egy vagy két ember Lengyelországból, a szocialista blokkból nem jönnek, de nyugatról jönnek, Olaszországból, Franciaországból, Angliából jönnek feministák, és akkor ennek volt egy ilyen nagyon, nagyon negatív visszhangja utána a jugoszláv hivatalos médiában, hogy itt visszajön a burzsóa feminizmus, ez a meghaladott nyugati import, úgy hülyeség, ahogy van, típusú diskurzus, de aztán elkezd ez is így változni, és vannak ilyen nagyon fura platformok, ahol viszont lehet beszélni feminizmusról. Van egy Zágrában kiadott kétheti magazin, amiben elképesztően jó minőségű, kritikus, oknyomozó újságírói riportok vannak, és azok mellett viszont Playboy szintű erotikus képek nőkről, amik egyébként ilyen nyugati stockfotók, mert a jugoszláv nőket nem lehet így
bemutatni,
de a nyugati nőket igen, és tényleg, tehát, hogy a így vizuálisan egy nagyon gáz. Az újság közben viszont fenntartják magukat a piacról, mert nincs, ott nem volt publikálás előtti cenzúra, hanem hogyha a hirdetésekből megéltél, akkor megéltél, és ez, nyilván ezt sokan vették, meg sokan hirdettek. Így az én generációmban minden férfi kollega elmesél, hogy bizony neki, és ő is kamaszkorában gyűjtötte. De hogy közben meg ebben, ugyanebben az újságban tudtak írni feminista szempontból a pornográfiáról, hogy mi a gond a pornográfiával, nagyon komplexen reflektáltak az egész 80-as évekbeli amerikai, ez a porn wars, vagy sex wars, amikor a feministák összevesztek azon, hogy akkor legyen cenzúra, vagy ne legyen. Elmagyarázták az ilyen radikális feminizmus, az nem rossz.
Írták ezeket egyébként, tehát olyanok, akik kvázi mozgalmárok voltak, vagy hogyan?
Ez az új generációs feministák, akik újságírók lettek, a Slavenka Drakulics.
Tehát ők eltűrték azt, hogy ezek a pornográf képek legyenek, meg a szövegek.
Igen, tehát hogy ők azt mondták, hogy nekik ez volt a díja, hogy viszont elért egy közönséget, meg hogy tényleg ez egy olyan újságírói közösség volt, akikkel lehetett, jól lehetett dolgozni, de egy ilyen nagyon fura jelenség volt, viszont lehetett elérni nagyon sok embert, és nem csak, mert tudományos folyóiratban szintén publikáltak, ott írták ezeket a nagyon szép marxista feminizmus, vagy feminista marxizmus kell, hogyha így olvassuk Marcuse-t, akkor ilyen lesz, hogyha úgy olvassuk Horkheimet, akkor olyan lesz, és ehhez képest meg volt egy ilyen utcafrontja, vagy nem is tudom milyen a feminista tudás termelésnek.
Amit leírsz, hogy a feminista beszéd, vagy diskurzus az inkább egy ilyen elit diskurzus, mert úgy értem, hogy ez főleg az ilyen egyetemi, akadémiai közegben tudott biztonságosan megtűrve működni, akkor itt van egy ilyen nagy kiszélesedése, azt lehet mondani, nem a 70-es évek végén.
Igen. Igen, és akkor a következő lépés az meg a nők elleni erőszak, mint téma, ami szintén 80-es évek, ugye így, hát ez előbb van, mint Közép-Európában máshol.
Ezt akartam kérdezni, hogy ebben egyébként Magyarország hol volt, tehát hogy mennyire volt progresszív, mert hogy írsz a könyvedben pont az ilyen SOS hotline, meg az ilyen típusú aktivista kezdeményezések, az képest ez Magyarországon csak inkább a rendszerváltás után jelenik meg?
Igen, hát ez meg hát ez teljesen az amerikai radikális feminizmusból jön, tehát ők kezdenek el ugye ez a consciousness raising csoportokból, ezekből a tudatosságra ébresztő, vagy öntudatra ébresztő csoportokból jön ez az egész aktivizmus, és a jugoszlávok ott kimennek tanulni, akkor látják, hogy ezek hogy vannak, és akkor elkezdik kidolgozni a saját módszerüket, meg a saját nyelvüket, és ami abszolút itt egy választó pont, mert nyilván a legtöbb politikai rendszer az nem mondja azt, hogy tök jó verni a nőket, csak az, hogy ez egy a patriarchátusból fakadó jelenség, ami egyszerre tartja fenn a patriarchátust, és az eredménye a patriarchátusnak, tehát ez eszköze is, meg az eredménye is, ez egy ilyen radikális feminista mozgalomból jövő gondolat, és ez az, amit ők a 80-as években elkezdenek vinni, és csak hogy mellé visszatérjünk a kapitalizmusra, fel nem merül, hogy ennek nincs köze a kapitalizmushoz. De hogy ami viszont itt fontos, hogy ők nem gondolják, hogy ez osztálykérdés. És hogyha megnézitek, hogy én próbálok többet erről kutatni, de hogy amit találtam eddig, hogy amikor erőszakról van szó a szocialista vagy munkásnő mozgalmakban, az mindig osztályok közötti, és mindig a hatalmon lévő férfiak követik el a alacsonyabb osztályban lévő, nekik kiszolgáltatott nők kárára, és az osztályon belüliről nincs szó.
Hogy gondolom, akkor a családon belüli erőszakról se ilyen.
Igen, és akkor igen, és ez nagyon érdekes, ugye, hogy a konzervatív diskurzusban a család nem belüli erőszakkal az a gond, hogy az a család, a hivatalos nőmozgalomban meg az a gond, hogy az osztály. Hogy akkor megint felbontjuk, hogyha ezt tisztem, ha ezt rendszer szinten kezeljük, akkor az osztályon belül, az osztályharcban hozunk létre egy törést. Egyébként ez egy dilemma, ez a mai feminizmusnak is egy dilemmája, hogy mondjuk most pont a férjem vigyázz a gyerekre, de vigyázhatna rá egy babysitter, aki kevesebbet keres, mint én meg itt ülök, és okoskodok a rádióban, és akkor ezzel mit csinálunk? Ezzel a szolidaritással, ami hát egy óriási kérdés.
Hogy bennem még az merült fel, hogy ugye Jugoszlávia egy multietnikus állam volt, és hogy a jugoszláv nőmozgalom mit tudott kezdeni azzal, hogy egy alapvetően sok nemzetiségű kontextusban működik, nem tudom, albánok Koszovóban, magyarok a Bácskában, meg hát nyilván a délszlávok is egy eléggé sokszínű brigád volt. Erről esetleg tudnál nekünk mesélni?
Hát ez egyébként ez tök jó, köszi, ez egy tök jó kérdés, mert a szocialista nőmozgalom, ami a partizán hagyományból jött, ők ebből csináltak egy ilyen emancipatorikus projektet, ami hát eléggé, sok szempontból nem hasonló volt, mint a Szovjetunióban, amit Közép-Ázsiában csináltak, főleg azért, mert az elején még nagyon sok volt a transfer a jugoszláv meg a szovjet 48-ig nőmozgalom között. Én mondjuk nem értek egyet kollégákkal, mivel az Imán Szimi, csak egyébként egy nagyon oké történész, de hogy ő sokkal nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a jugoszlávok mennyit vettek át a szovjetektől, és szerintem ez ennél bonyolultabb, főleg amit mondtam, hogy ott az két háború között.
Eleve volt,
és valami nagyon érdekes és nagyon baloldali volt, de hogy van ez a felemeljük meg felszabadítjuk a moszlim nőket, az albán nőket, leszedjük róluk a felkendőt, és akkor ezzel modernizáljuk őket. Legyébként ugyanezt mondják ugye a parasztasszonyokra, hogy őket is így szabadítjuk fel. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon felülről lefele irányuló része, aminek a célja az, hogy egyenlőség legyen. Tehát, hogy ez nagyon nem fogalmazva, azért van egy feszültség, de van egy egyértelmű jó szándék, és ezzel szemben a feministák a 70-es években ők a globális sisterhood nevében ignorálják ezt az egész problémát. És és akkor jön a háború, és akkor rájönnek, hogy azt a jó élet, ezt benézték.
Ez nincsen rendezve.
Most záró kérdésként tenném fel, hogy pont ahogy most, ahol most abba hajtasz, szóval említetted korábban is, hogy volt egy ilyen rádöbbenés a háborúval, és valahogy visszatérés a partizán hagyományhoz, hogy ezt erről mesélni még, hogy ez hogy volt, mit értettél ez alatt? Tehát a mai formái, vagy közelmúltbeli formái az a...
Hát ugye, amikor fel van még Jugoszlávia, akkor ezek az etnonacionalista mozgalmak, meg ezek az etnonacionalista politikusok, ezek visszamennek egy olyan etnonacionalista nyelvhez, ami a második világháború előtt, meg a háború alatt létezett, és közben ugye fura, hogy Milosevicnél ez más, mert ott egy jugoszláv, de közben nagy szerb, tehát egy ilyen, de ott van mind a kettő, ott van ez a csetnik hagyomány, és fura módon a jugoszláv is, a Tudjmannál sokkal egyértelműbb, de hát ez a nemzet újra termelése, ugye akkor az abortusz az...
Újjászületés,
ami azon keresztül lesz, hogy a nők visszamennek a privát szférába és szülnek. Ez véremenően van ott. És van egy nagyon erős antikommunista vonulata is, tehát hogy minden nemzet tud arról beszélni, hogy a kommunizmus nyomta el őket, és ehhez képest akkor most csinálják valami mást, és akkor ez a viszont akkor mindent dobjunk ki a kommunizmus jegyében, vagy ezzel együtt. Ez hozza vissza az antifasizmust, és ami megint csak tök más, mint Közép-Európában, hogy van egy folyamatos kritikai marxizmus. És nincs ez, mint ami itt van nálunk, vagy ami a cseheknél, meg a lengyeleknél, hogy van egy marxista, vagy marxizmushoz köthető szókincs, amit nem tudsz használni. Ami szerintem abszolút a kerékkötője a 90-es évekbeli feminista nyelveknek, és erről beszélnek is egyébként aktivisták abból az időből, hogy csinálja a feminizmust úgy, hogy nem beszélhetsz elnyomásról, meg egyenlőségről. És ott ez nem volt.
Honnan szép nyerni, ugye?
Hát szuper, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, eljöttél a messzi Bécsből, ami talán nincs is olyan messze. Nagyon köszönjük még egyszer, és hát reméljük, hogy majd tudjuk ezt majd más formában is folytatni, mert ez egy nagyon izgalmas téma, és még szerintem lenne még mit megbeszélni, akár az, hogy néz ez ki ma, mert arra is van rálátásod, hogy mondjuk így a posztjugoszláv országokban ma ez milyen hatással van, vagy mennyire látszik, és hát nyilván van dolgunk itt a magyar fronton is, úgyhogy köszönjük még egyszer.
Köszi szépen.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Sziasztok. Todos contra el fascismo.